Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban vámosok és bűnösök mentek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Szóba áll bűnösökkel, sőt, együtt eszik velük, mondták. Erre Jézus a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Ő kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta. Én meg itt éhen halok. Fölkel, így elhatározta. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseit közé fogadj be engem. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett, és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött és kérlelni kezdte, de ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsod, és te nekem még egy gödöjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre ezt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most már úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és életre kelt, elveszett és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. A történetbeli szereplő, ez a fiatalabb fiú, úgy tűnik azért indul vissza az atyai házhoz, mert nagyon éhes. És az a félelme, hogy tulajdonképpen ennek felesett réfa még éhen is halhat. És miközben ezt látja, és tapasztalja, és ez a gondolat merül föl benne, akkor talán mondhatjuk ezt így, kitalál egy mondatot, ami számára elfogadhatónak tűnik, hogy majd ha ezzel odaáll az apja elé, akkor az apja ezt a mondatot nagy valószínűséggel méltányolja, vagy helyesnek tartja, igaznak és méltányosnak, na és akkor mégiscsak legalább béres lehet. És ugye ez a mondat így szól, csak azért ismétlem el, mert pár mondatot szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani. Atyám, nem vagyok méltó, hogy fiadnak hívjál, béreseid közé fogadj be engem. Annyira jónak találja ezt a mondatot, hogy pontosan, hogy ott kitalálta még a messzi idegenbe, ugyanúgy szó szerint elmondja, most, hogyha így vesszük és értelmezzük ezt a történetet. De hogyha megnézzük a görög szöveget, akkor egy nagyon érdekes dologra találunk rá. Nem csak az szerepel benne, hogy a béreseid közé fogadj be engem, hanem ennél tulajdonképpen súlyosabb az üzenet. Mert így szólna, hogyha szó szerint fordítanánk, hogy tegyél engem béreseid közül egyé. Egy valakivé alakíts, formálj engem, mint aki olyan, mint a te béresed. És az a szó szerepel benne, az az ige, amit tulajdonképpen a teremtésre is használunk. Vagyis akár így is fordíthatnánk, és ez a jelentést még pontosabban visszaadja, teremts engem fiúból béressé. Hát nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hívjál, mert úgy éltem, hogy ezt tulajdonképpen elpackáztam, eljátszottam, eldáridóztam, úgyhogy már nem lehetek fiú, így látom. Csinálj egy új teremtést, apám, és mostantól kezdve béresed leszek. És erre a válasza az apának az, most persze nem szó szerint, hanem ahogyan a fiával bánik, hogy nézd, fiam, nem lehet új teremtést csinálni. A teremtés az már megvan. Én az apád vagyok, te pedig a fiam. Ebből pedig az következik, hogy te mindig a fiam maradsz, és mindig a fiam leszel. És akármennyire is egy példabeszédről van szó, nagyon, nagyon lényegbe vágó a párhuzam, hogy ténylegesen még itt a mi hétköznapi valóságunkban is nem áll módunkban új teremtést létrehozni abból a szempontból, hogy ki az apukánk és ki az anyukánk, mert ők azok. És a szüleink is nem áll módjukba ezt megváltoztatni, akkor is, ha akármit mondanak, mert attól mi még az ő fia vagy lánya vagyunk. Miért érdekes ez? Reggel a gyerekek, az volt a kérdés számukra, hogy de tulajdonképpen ti hogy veszitek ezt a történetet, mit szóltok ti ehhez? Az egyik gyerek azt mondta, hát azért ez fölháborító, hogy ez a fiatal srác itt mit csinált, és akkor az apa még bulit rendezett neki. Tulajdonképpen mi ez a fölháborodás? Hogyha azt mondjuk, hogy itt történik egy törvényszegés, márpedig az Ószövetségi ember számára a törvény, az Istennel való kapcsolattartás záloga, lehetősége és módja. Történik egy törvényszegés. Erre hogy lehet válasz a borjú, hogy lehet válasz a telefon csöngése? Hát ez mind nem válasz rá. Aztán, hogyha mi most a keresztény gondolatainkba ágyazzuk ezt, akkor azt mondhatjuk, hát ez a fiatalember itt erkölcstelenül élt, léha kicsapongó élettel eltékozolta a vagyon. Hát erre hogy lehet már válasz az, hogy itt a borjú, és akkor most mondom az igazi sort, a gyűrű, a sarú, meg a díszes köpeny. Hát erre nem lehet ez válasz, és nem ezekre válasz, hanem a létezésre válasz. Arra, hogy ez a fiú a létezése okán mindig is ennek az apának a fia lesz. És az apa a létezésük okán mindig ennek a fiúnak az apja lesz. Ezért a gyűrű, és a palást, és a sarú, és a borjú, és az ünneplés a létezésnek szól. Annak, ahogy az apa ezt fölismeri, hogy ez a valóság. Ez egyszerűen csak maga a tiszta realitás, hogy így van. És amikor valaki bele tud állni a realitásba, a valóságba, hogy ez így van, és e fölött tud örülni, és ennek a valóságnak a világában cselekszik, akkor történnek ilyesmik. Ezért tulajdonképpen azt is mondhatjuk még, hogy picit talán furcsa is lesz, Az apa, bár azt mondja a Szentíró, hogy hát megesett a szív annak a fiúnak a látványán, de valójában az apának nem is kell szeretnie a fiát, hogy jól bánjon vele. És ez egy nagyon fontos üzenet, mert ott akadunk meg a történetben, hogy most akkor megszegte a törvényt, vagy nem, most akkor rendes ember, vagy nem, most akkor erkölcsös, vagy nem, megérdemli, vagy nem, igazságos, vagy nem, méltányos, vagy nem, és az emberi kapcsolatainkban állandóan ezt mérlegeljük. De ez a történet nem tagadja, hogy létezik ilyesmi, csak túlmutat rajta, és azt mondja, én azért fogok jól bánni a fiammal, mert én vagyok az apja. És azért fogadom őt vissza, mert ő az én fiam. És ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy ne vesszünk el abban a témában, hogy most ki kit szeret, most szeretem-e őt, most nem szeretem, most ezért szeretem, vagy azért szeretem, hogy ő szeretetre méltó, vagy nem szeretetre méltó, ki érdemelte a szeretetet, vagy nem érdemelte ki, mert ebben ugyanúgy el tudunk veszni, mint a törvényben, meg a morálban. Ennek a történetnek az ereje éppen az, hogy az apa arra hivatkozik, de halott volt és életre kelt. Elveszett volt, és most megtaláltatott. És ez pedig a létezésről szól, az élet legmélyéről. Ezért fölszabadíthat bennünket azzal kapcsolatosan, hogy van egy pont, hogy még azon se kell töprengenünk, hogy szeretem-e őt vagy nem, és ez mit jelent? Hogy ebből a történetből egyszer csak kibomlik, mint a tavasz, hogy látjuk azt, hogy az embernek elvehetetlen emberi méltósága van. Mégpedig azért, mert az Isten gyermeke. És mindenki, aki fölismeri, hogy Isten gyermeke vagyok, rátalált az elvehetetlen emberi méltóságának a forrására. De ebből mi is következik? Nem csak az, hogy hogy látom magam, hanem hogy hogy bánok az embertársammal. Ez azt jelenti, hogy minden ember az embertársam, elvehetetlen emberi méltósággal bír, és ebből mi következik? Hogy lehet egy listám, és ebben a listában a következő szerepel. Ha te Isten gyermeke vagy, elvehetetlen emberi méltósággal, ráadásul megmásíthatatlanul, akkor rengeteg mindent veled soha nem fogok megtenni. Soha. És ezt még csak árnyalja, és még csak gazdagítja, és színesíti az, hogy ha nem csak embernek látlak, hanem a feleségemnek, a férjemnek, a fiamnak, a gyerekemnek, a barátomnak, az ismerősömnek, akkor az még rátesz 5 lapáttal. Hogy van egy lista a fejemben, hogy ezt egy másik emberrel sosem teszem meg, hosszú lista, nem azért, mert szeretem, nem azért, mert erkölcsös, vagy megtartotta a törvényt, hanem mert ember. És van egy másik lista, ami pedig ugyanebből a forrásból vezethető le, azt mondom, na hát, ha ember, és ő Istennek a fia, és elvehetetlen méltósága van, akkor pedig ebből az következik, hogy jól bánok vele. Még csak nem is azért pusztán, mert szeretem. Még csak szeretnem se kell. És ez hallatlan módon felszabadít bennünket, hogy a tetteink ne szolgáltatódjanak ki törvénynek, morálnak, de még a szeretetnek se, hanem pusztán a létezésből fakadjon, abból a fölismerésből, hogy te az Isten gyermeke vagy, és én is. És ez tulajdonképpen számunkra elég. És hogy még most tovább vigyem a szót, jön itt egy újabb izgalmas fordulat, hogy ezek a fiúk, ezek a fiatal emberek mivel vannak elfoglalva? Az örökséggel. Hogy ez az örökség, és az az örökség, mit csináljak vele? És valójában ezeknek a fiúknak, nekünk, mi a legfontosabb örökségünk? Ha ti most a gyerekmisén ülnétek itt, akkor lehet, hogy nem válaszolnék. Hát ha valami jót mondanátok. Mi ezeknek a fiúknak a legfontosabb öröksége? Ezeknek a fiúknak, vagyis nekünk, a legfontosabb örökségünk az, hogy mi vagyunk az örökösök. Mert minden, ami az örökség, az elveszíthető, ellopható, eltékozolható, elherdálható, elveszíthető, az utolsó szalmaszálig. Mi az, ami elveszíthetetlen? Hogy én vagyok az örökös. És hogyha mondjuk csak a 20. századi magyar történelemre utalunk, hogy vannak emberek, akiktől az egész örökségüket elvették, és ők egyenes gerinccel csinálták végig azt a 30, 40, 50, 60 évet azért, mert tudták, hogy kik. Hogy ők az örökösök. Az ember az örökség nélkül is örökös, mert az nem az örökséghez köt bennünket, hanem ahhoz, aki azt mondta, te a fiam vagy. És amin van, azt neked adom. És ebbnek a lényege az, hogy te a fiam vagy. Mi vagyunk az örökösök. Isten országának az örökösei. És ez az, ami elvehetetlen, veszíthetetlen, tékozolhatatlan. Ezért a legnagyobb örökségünk nem maga az örökség, hanem akik vagyunk, hogy örökösök vagyunk. És most még néhány szó csak erről a másik fiúról, erről az idősebb srácról. Tulajdonképpen a történetben az szerepel, hogy ez az apa szétosztja a vagyont. Tehát tulajdonképpen gondolhatjuk azt, hogy akkor nem csak a fiatalabbik kapta meg a ráeső részt, hanem hát ez az idősebb is, aki ott maradt az apánál. Hát akkor ő is megkapta a ráeső részt. Ráadásul az apa azt mondja, te mindig itt vagy velem, hát mindenem a tiéd. És ez a fiú nagyon hasonlít hozzánk, semmi másra nem foglalkozik, csak az örökséggel. Azt, hogy a legnagyobb kincs, azt, hogy ő az örökös, azt el is felejti. És mi a másik nehézsége? Hogy odaáll az apa elé, és azt mondja, nem adtál egy gödőjét se, hogy mulathattam volna veled. És az apának mi a válasza? Hát de mindenem a tiéd, és te mindig itt vagy velem. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a fiú azt gondolja, hogy még mindig az apától kellene neki legalább egy kis sovány gödőjécske, mert az a mulatásnak a föltétele. És ő alapvetően félreérti az életet, mert az élet nem azon múlik, hogy van-e épp egy gödője vagy nincs, és a mulatság sem azon múlik. Én remélem mindegyikünknek van tapasztalata arról, hogy tudunk mulatni. Mi kell a mulatsághoz? Jól esik, ha van mit enni, inni, de valójában nem az kell hozzá. A mulatsághoz életöröm kell és nagy vonalúság. Amikor nem azt lesem, hogy ki fog majd fizetni, hanem fölállok a kocsmába, és azt mondom, ez a mulatság, hogy az ember azt mondja, amin van, nagy erőnk, ez a mulatság, hogy valaki szeret élni, élvezi az életet, és elég nagyvonalú, mégpedig olyan nagyvonalú, mint az apa. Ez a fiú hiába kapja meg az összes örökséget, a legfontosabb örökség nem az övé. Nem tud élni abból, hogy ő az örökös, és nem örökölte az apja nagyvonalúságát. Mert a mulatsághoz nem gödője kell, nem eszemiszom kell elsősorban, ha van, de jó nekünk. Hanem nagyvonalúság, hogy azt mondjam, amin van, tessék, ez kell a mulatsághoz. És ezért ez a történet a maga szépségében és egyszerűségében túlmutat azon, hogy azon számolgassunk, hogy mi igazságos, mi erkölcsös, hogy van a törvény, a norma, a szokás és a hagyomány, hogy egyszer csak vegyünk egy nagy levegőt, és annak is megörüljünk, hogy még csak szeretnünk se kell egymást, és bánhatunk jól egymással.